Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastje, április 23-án, kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy a jelenleginél magasabb szinten ragadhat-e az infláció itthon, és hogy a fogyasztói árak növekedése Amerikában kihathat-e az európai, illetve a magyar kamatpályára.
A szolgáltatások az a csoport a fogyasztói árindexen belül, ahol nagyon jellemző az, hogy a cégek ugye év elején, azért nem feltétlenül január 1-én, de az év első hónapjaiban végrehajtanak egy éves átárazást, és általában, ami nem annyira jó, visszatekintve áraznak át, tehát azt mondják nagyon leegyszerűsítve, hogy tavaly kérem mondjuk 10% volt az infláció, akkor én idén 10%-kal megemelem, vagy legalábbis megpróbálom megemelni az értékesítési áraimat.
Vendégünk Trippon Marian, a CIP Bank vezető közgazdásza. A második blokkban üzemanyagpiaccal foglalkozunk annak apropóján, hogy a kormány részéről felmerült, megint belenyúlnának az árak alakulásába. Erről Mohos Kristófot, a Portfolio részvénypiaci elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 23-án. Az év elején meglepően jól alakult az infláció, nem csak Magyarországon, de az Európai Unióban is, azonban vannak olyan jelek, amelyek óvatosságra kell, hogy intsék a jegybankokat, ugyanis elképzelhető, hogy az év további részében egy kicsit növekedhet az áremelkedés üteme, hogy ez miért van így, és mitől kell tartani. Arról kérdezzük Trippon Mariant, a CIP Bank vezető közgazdászát, aki itt is van velünk a telefonban. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlök én is mindenkit.
Mi történt az idei év elején az inflációval?
Alapvetően az idei évben lelassul a dezinfláció, de ez nem okoz meglepetést. Ugye a tavalyi évben rendkívül magas szintekről nagyon lendületesen jöttek le a fogyasztói árindexek minden nagy gazdasági régióban. Ez sem volt meglepő, hiszen volt egy nagyon-nagyon komoly inflációs sok, amit követően ugye az energiaárak normalizálódása, illetve a beszállítói láncoknak a helyreállását követően az áruk esetében egy nagyon erős lassulás volt az inflációban, és ez nagyon lendületesen húzta le az árindexeket. Na most ebből a lendületből érdemben veszített a dezinfláció. Most gyakorlatilag relatíve alacsony szintekre értünk el az inflációban, de még nem vagyunk a jegybanki célokon, akár a magyar inflációt nézzük, akár az euróvezet pénzromlási ütemét, vagy különösen az Egyesült Államok pénzromlási ütemét. Most vagyunk így az infláció elleni harcnak az utolsó szakaszában, és látszik, hogy ez már tényleg egy nagyon-nagyon nehéz, nyögvenyelős folyamat lesz, itt már tényleg minden 10%-ért meg kell majd küzdeni. Hogyha az infláció szerkezetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy ugye az áruk, energiahordozók, élelmiszerek esetében jól alakulnak a folyamatok, és van ugye az a komponens, amelyik aggodalomra ad okot, és egyre kiemeltebb figyelmet kap a piaci szereplők részéről is, jegybankok részéről is, ez pedig a szolgáltatási infláció, ami meglehetősen ragadósnak bizonyult. Mondok egy példát, az euróvezetben hónapok óta 4%-on beragadt a szolgáltatások inflációja, miközben a főárindex vagy a maginfláció is szépen csordogál lefele. Magyarországon a piaci szolgáltatások inflációja még mindig valamivel 10% fölött van, és hát az Egyesült Államokban is gyakorlatilag duplája a teljes fogyasztói árindexnek a szolgáltatások inflációja. Ez az a tétel, ami lassítja a dezinflációt és az infláció mérséklődését.
Ennek mi az oka? Tehát ugye az ember azt gondolná, hogy a szolgáltatások azok, amelyek az év elején átárazódnak, akkor ez az átárazódás megy lassabban, vagy egyszerűen bővül a kereslet, vagy csak mondjuk a bérnyomást hárítják át a szolgáltatók?
Is mindegyik ok szerepet játszik benne. Ugye a szolgáltatások az a csoport a fogyasztói árindexen belül, ahol nagyon jellemző az, hogy a cégek ugye év elején, azért nem feltétlenül január 1-én, de az év első hónapjaiban végrehajtanak egy éves átárazást, és általában, ami nem annyira jó, visszatekintve áraznak át, tehát azt mondják nagyon leegyszerűsítve, hogy tavaly kérem mondjuk 10% volt az infláció, akkor én idén 10%-kal megemelem, vagy legalábbis megpróbálom megemelni az értékesítési áraimat. Tehát az évelei átárazások nem az idei évre várt inflációt, ami már jóval alacsony, hanem a tavalyi magas inflációt tükrözik. Ez egy ilyen inkább technikai ok, és azért vannak nagyon komoly fundamentális okai is a szolgáltatások inflációjának. Nevezetesen az, hogy ugye ez az a szegmens, ahol munkaigényesebb a szolgáltatás előállítása, tehát itt a szolgáltatások inflációja az nagyon erősen pozitívan korrelál a munkaerőpiac helyzetével, illetve a bérek alakulásával. Ha feszes a munkaerőpiac, ha a bérek gyors ütemben nőnek, akkor ezt megpróbálják áthárítani a szolgáltató cégek. Most természetesen minden régióban más állapotban van éppen a munkaerőpiac, más a bérek dinamikája, de alapvetően elmondhatjuk azt, hogy például az Euróvezetben és az Egyesült Államokban is, meg nálunk is a bérdinamika az még magasabb, mint ami az inflációs céllal konzisztens. És ez ugye, ha nem is gyorsítja, de magasan tartja a szolgáltatásoknak az inflációját, ezért szoktuk azt mondani, hogy ragadós ez a tétel.
Említetted, hogy az inflációs várakozások azok a jegybanki célok közelében alakulnak, még ha nem is érték el azt. Viszont volt egy 2 éves, nagyon magas inflációs környezet, és az ember azt gondolná, hogy a szereplők könnyebben emelik a várakozásokat egy ilyen időszak után. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy mennyire hathat vissza a várakozásokra, hogyha a dezinfláció egyébként megtorpan.
Igen, az inflációs várakozások alakulása egy olyan nagyon fontos tényező, amit minden jegybanki döntéshozó testület, amikor mondjuk dönt a kamatokról arról, hogy lazítsunk-e, milyen mértékben lazítsunk, kiemelt figyelemmel követ, mert ugye a várakozások alakulása az a jövőbeli tényinflációt meghatározhatja. Most az is természetes, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy az érzékelt infláció meg az én inflációs várakozásom a soha nincsen összhangban a tényleges inflációval, tehát hajlamosabb vagyunk magasabbnak érzékelni az inflációt, mint ami az a valóságban. Tehát itt igazából nem is az a lényeg, hogy most számszerűen 5% az inflációs várakozás, vagy 4,5%, hanem a trendet nézik a döntéshozók és a piaci szereplők is. Tény az, hogy ugye az elmúlt években nagyon-nagyon komoly inflációs sokokat szenvedett el a magyar gazdaság is, és a globális gazdaság is, és ez akkor nagyon magasra tolta föl az inflációs várakozásokat. Azóta viszont látszik egy egyértelmű csökkenő tendencia, és igazából nem mondhatjuk azt, hogy most az inflációs várakozások nincsenek horgonyozva, viszont ilyen inflációs sokkok után természetes az, hogyha érkezik egy újabb hír, kisebb-nagyobb sok az inflációval kapcsolatban, az rángatni tudja ezeket a várakozásokat. Ezt látjuk például, hogyha az Egyesült Államokban megnézzük az inflációs várakozásokat, hogyha az adott hónapban emelkedik az üzemanyagár, az a rövid távú inflációs várakozásokban azonnal megjelenik, mert hajlamosak kivetíteni hosszabb időtávra a háztartások vagy a megkérdezettek ezt. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy az inflációs várakozások horgonyzása az kiemelt feladata lesz a jegybankoknak a következő időszakban, de pánikolni nem kell a várakozásokkal kapcsolatban, mert a rövid távú volatilitástól eltekintve mondjuk az elmúlt egy évben a trend egyértelműen lefele mutat, tehát normalizálódnak a várakozások, de természetesen az inflációs célokkal még nincsenek összhangban és magasabban vannak, mint amit kívánatosnak tartanánk.
Említetted az Egyesült Államokat, ahol 3,1% volt még januárban az infláció, az volt a mélypontja, és most jött egy 3,5%-os adat, akkor ezek szerint ott most elakadt a dezinfláció?
Hogyha csak a fogyasztói árindexet nézzük, akkor igen, és a piac is meglehetősen idegesen reagált erre az adatra, hiszen a teljes fogyasztói árindex feljebb húzott az elmúlt hónapokban, de azt kell látni, hogy azért vannak jó számmal olyan más inflációs mutatók, amelyek azt mutatják, hogy a dezinfláció lassult, de nem akadt el teljes mértékben, és nem fordult vissza, hiszen tény az, hogy a fő fogyasztói árindex emelkedett, tény az, hogy a maginfláció feljebb húzott, de például a termelői árindex szépen folyamatosan jön lefele. A Fednek a kiemelt inflációs mutatója, ugye ez a személyes fogyasztási kiadások árindexének a mag árindexe, amiben egyébként a fogyasztói meg a termelői árindexből is mennek bele komponensek, nem jelzi azt, hogy megfordult volna a dezinflációs trend. Viszont ezek a számok azt mutatják, hogy az év elején igenis magasabb volt az infláció, mint amire korábban számítani lehetett. Tehát vannak inflációs kockázatok az Egyesült Államokban, és egy egyértelműen lassult az infláció mérséklődésének az üteme, ami nem meglepő, mert az Egyesült Államok gazdasága az még mindig robusztus teljesítményt nyújt, annak ellenére ugye, hogy az elmúlt évtizedek legagresszívabb szigorítási ciklusán vagyunk túl, tehát a növekedés az nem csak hogy kielégítő, hanem mondhatjuk azt, hogy erős. Az első negyedéves GDP adatoknak az első becslése a következő napokban jelenik meg, és valószínűleg aztán az évesítve közelebb lesz 3-hoz, mint a 2%-hoz. Ráadásul a fogyasztás húzza ezt a növekedést. A munkaerőpiac rendkívül stabil, 4% alatt van a munkanélküliség iráta. Az elmúlt hónapban még mindig 300 000 új munkahelyet hoztak létre a mezőgazdaságon kívüli szektorokban, és a bérek is 4% fölötti ütemben nőnek. Tehát itt az Egyesült Államokban az inflációt, vagy hogyha a szolgáltatások inflációjáról beszélünk, akkor nem csak a visszatekintő átárazás, nem csak a munkaerőpiac, hanem az erős kereslet is húzhatja, és ez nyilvánvalóan hatással lesz a Fed monetáris politikájára is a következő időszakban.
Erre vonatkozik a következő kérdésem is, hogy amennyiben a Fed nem vág kamatot, vagy mondjuk csak egyszer vág, ez hogyan befolyásolja az EKB kamat kilátásait, és hogyan befolyásolja a magyar kamatpályát?
A Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások azok az elmúlt hónapokban drasztikusan átalakultak. Az évnek úgy indultunk neki, hogy a határidős jegyzések 2024-re, az év egészére 150-175 bázispontos embertelen mértékű monetáris lazítást árasztak, ami nyilvánvalóan akkor sem volt reális. Na most innen eljutottunk oda, hogy ma már a piac a beérkező adatok alapján, illetve figyelembe véve a Fed vezetőinek a nyilvános kommentárjai is, kevesebb, mint 2 kamatcsökkentést áraz decemberig, és az első kamatcsökkentés várható időpontja is, ugye először márciusra várta a piac, aztán júniusra, ez most már kitolódott, és szeptemberre árazza csak teljes bizonyossággal a lazítást a piac. Ennek az az oka nyilvánvalóan, hogy a gazdaság láthatóan erős, elég erős ahhoz, hogy elbírja azt, hogyha a korábban vártnál 1-2 negyed évvel később indul a lazítási ciklus, másrészt pedig az inflációs folyamatok indokolják is azt, hogy a Fed óvatos legyen, tehát itt gyakorlatilag a Fed később és kevesebbet fog vágni. Én azt nem mondanám azért teljes bizonyossággal, hogy nem kerül sor kamatemelésre, csak később és kevesebbre, de már ennek is nyilvánvalóan nagyon komoly hatásai vannak a globális piacokra, illetve a többi jegybank is nyilván árószemekkel figyeli, hogy mit csinál a Fed. Az EKB, ugye hagyományosan azt szoktuk gondolni, meg azt szoktuk látni, hogy az EKB az mindig követi a Fedet. A Fed kezdi a lazítási ciklust, a Fed emel először kamatot, aztán majd az EKB, a közös európai jegybank szépen beáll a sorba. Most ebben a lazítási ciklusban valószínűleg fordítva lesz, ugyanis az euróvezetnek a fundamentumai azért jelentős mértékben eltérnek az Egyesült Államok gazdasági helyzetétől és kilátásaitól. Sokkal támogatóbb az inflációs kép az öreg kontinensen, illetve sokkal lanyhább a gazdasági növekedés. Ilyen körülmények között azt gondolom, hogy nem volt meglepő, hogy az előző kamat meghatározó ülés követően az LKB gyakorlatilag bemondta azt, hogy júniusban mi Fedtől függetlenül elkezdjük a monetáris lazítást. Tehát amíg a Fed esetében mi azt gondoljuk most, hogy az idén maximum 2 kamatcsökkentésre kerül sor, addig az Európai Központi Bank simán 3-szor 25 bázispontos kamatcsökkentést végrehajthat. Nyilván azért hosszabb távol az EKB is figyel a Fedre, mert hogyha nagyon-nagyon tágul a kamat differencia, tehát a Fed nem vág, az EKB meg nagyon tempósan csökkenti az irányadó kamatát, akkor az az euró gyengülésén keresztül hathat az inflációra is, és megemelheti az inflációt, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az EKB teljesen függetlenül dönthet, és figyelmen kívül hagyhatja azt, hogy mit csinál a Fed, és hogyha ez igaz az EKB-re, akkor nagyon-nagyon hangsúlyozottan igaz ránk Magyarországra is, tehát az MNB-nek nagyon figyelnie kell arra, hogy mit csinál a Fed, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos érv amellett, hogy a következő időszakban az MNB is érdemben lassítson a kamatcsökkentések tempóján, hiszen nekünk a Fedhez képest egy elfogadható olyan mértékű kamatprémiumot kell biztosítanunk, ami biztosítja aztán a pénzügyi piacoknak a stabilitását.
A CIB-nél mekkora esélyt láttok arra, hogy Magyarországon az infláció magas szinten ragad? Kérdezem ezt azért is, mert hogy azért a vártnál jelentősebb a bérdinamika.
Így van, nálunk ugye az első hónapokban, az év első hónapjaiban nagyon jól alakultak az inflációs folyamatok, a várakozásoknak megfelelően az első három hónapban 4% alatt volt a fogyasztói árindex, ebben azért a bázisnak nagyon komoly szerepe volt. Azt látjuk, hogy még áprilisban is 4% alatt maradhat, itt azonban ki fog fulladni a dezinflációs trend, és részben a bázis hatás miatt az év előre tekintve a következő hónapokban egy viszonylag széles sávban 4-5% között hullámozhat majd az infláció. Évvégére viszont azt gondoljuk, hogy 5% fölé fog visszakapaszkodni az árindex. Éves átlagban olyan 4,3-4,4% lehet az infláció. 25-ben azt gondoljuk, hogy optimális esetben a második fél évben beszélhetünk már arról, hogy fenntartható módon inflációs célsávon belül van az infláció, tehát az inflációs cél elérése az még odébb van. Az erőteljes bérdinamika, amit láttunk, ugye, hogyha mindenhol voltak ijesztő adatok, akkor nálunk is volt egy ijesztő adat az elmúlt hetekben, ez pedig a januári nominális bérdinamika, ami közel 15%-os éves növekedést mutatott. Én azt gondolom, hogy az idejében nem kell attól félnünk, hogy a gyors bérkiáramlás nagyon feltolja az inflációt. Egyrészt, bár nyilván a januári adat az indikatív az egész évre vonatkozóan, de azért látnunk kell, hogy a nagy cégeknél a bérkorrekciók azok inkább március, április, májusban valósulnak meg, tehát ez az éves növekedés még egy alacsonyabb bázishoz van viszonyítva, tehát az év további részére előre tekintve azért szelidülni fog a bérdinamika, de tény és való, hogy így is azt gondoljuk, hogy 10% fölött lesz a nominális bérek növekedési üteme, ami azért egy 7%-os, körülbelül 7%-os reálbér növekedést fog okozni, ami nyilvánvalóan nem konzisztens a termelékenység növekedésével és az inflációs céllal, de, és itt jön a de, én azt gondolom, hogy átmenetileg nem tragédia, sőt néha szükséges is lehet az, hogy a bérek az egyensúlyi szint felett nőjenek. Azért a háztartási szektort iszonyatos sokok érték az elmúlt időszakban, amire ugye a szektor a fogyasztásának a drasztikus visszavágásával reagált. A vásárló ereje a háztartásoknak érdemben csökkent. Most ez az év arról szól, hogy szépen fokozatosan visszaépül a vásárló erő, és hát a beérkezett adatok azt mutatják, hogy az, hogy most már a szeptember óta hónapról hónapra nőnek a reálbérek, az nem képeződik le egy az egyben a fogyasztás élénkülésében, tehát nagyon-nagyon erősek az óvatossági motivumok, és nagyon lassan, fokozatosan fog helyreállni a fogyasztás. Tehát van egy magas bérdinamika, de az nem találkozik nagyon erős kereslettel, így az idei évben még én nem gondolom, hogy keresletoldali inflációs nyomás tragikusan alakulna. Az viszont igaz, hogyha a bérek növekedési üteme tartósan elszakad a fundamentumoktól, akkor az előre tekintve középtávon már igenis inflációs kockázatot jelent, és igenis eredményezheti azt, hogy egy magasabb szintre ragad be az infláció.
Köszönjük szépen, Trippon Mariannal, a CIP Bank vezető közgazdászával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy ismét a rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm a beszélgetést.
A következő interjút Szabó M. István, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
A KSH régiós átlag felettinek mutatta ki a hazai üzemanyagárakat azután, hogy Nagy Márton jelezte, a kormány kíváncsi a régiós összevetésre, és tenni készül valamit a magas benzinárak miatt. Erre tromfolt rá tegnap Varga Mihály. A pénzügyminiszter a Facebookon osztott meg egy ábrát azzal az aláírással, Magyarországon az egyik legalacsonyabb az üzemanyagok adóterhe az Európai Unióban, és a magas üzemanyagárakat nem az adók okozzák. Ma délelőtt jött a kontra, a gazdasági miniszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy holnap, azaz szerdán, a kormány elé teszi a javaslatát, mert itt az ideje beavatkozni az üzemanyagárakba. A hogyan és a mennyire még kérdéses, de a téma forró, itt van velünk a stúdióban Mohos Kristóf, a Portfolio energiapiaci elemzője. Szervusz!
Szia, köszönöm a meghívást!
Tankolni kényszerülő, egyszerű, halandó autósnak egyetlen kérdése van ebben az egész szituációban, hogyha nem drága az üzemanyag, akkor mégis miért az? Lehet-e ezt az egész csörtét, ami a két miniszter között láthatóan zajlik, és érdemes-e szakmai alapon megpróbálni megfejteni?
Alapvetően Ha nagyon röviden szeretnék válaszolni erre a kérdésre, akkor talán azt tudom mondani, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja ennek az egész történetnek, és tényleg elég komoly média visszhangja is van így az üzemanyagárak aktuális és régiós kitekintésben vett helyzetének. Alapvetően két szemben álló nézőpont az, ami egyre hangosabban hallható mostanában, ugye ebben a tekintetben, ugye a kormányzatnak a hozzáállása, a kormányzatnak a megítélése, illetve az üzemanyagpiaci szereplőknek a vélekedése. Ugye a kormányzat szerint elsősorban a magas profit tartalom miatt lóg ki a régiós átlagmezőnyből a hazai üzemanyagár, míg az elsősorban a MÁSZ, illetve alapvetően az üzemanyagpiaci szereplők pedig inkább az adótartalom felé mutogatnak. És hát alapvetően azt kell elmondani, hogy senkinek sincs teljesen igaza, ugyanis például ugye a profit tartalom az egyáltalán nem tud kiemelkedően magas lenni így a régiós kitekintésben, pláne ugye annak ismeretében, hogy ugye mint tudjuk január közepén, illetve január elején és közepén két lépcsőben megemelték ugye a jövedéki adót, ami ugye 40, több mint 40 forintos emelkedés jelentett volna a kutakon, de ennek ugye csak a felét, körülbelül 21 forintot realizáltak tényleg a magyar fogyasztók a benzin és a dízel árában. Ugye a különbözetet vélhetően a kiskereskedelmi ár és kontójára került, tehát gyakorlatilag ők nyelték le. Ezért vélhetően nem lehet egy kiemelkedően magas profit tartalom a kereskedők részéről. Ugye a nagy kereskedelmi ár is tekintetében már nem tudunk ilyen biztosat mondani, ugye ezzel kapcsolatban nincsenek pontos adatok, hogy a MOL-nak mekkora a prémiuma ugye a finomításon és a beszerzésen. Minden esetre vélhetően nem kiugróan magas a régiós mezőnyben. Ezzel szemben az üzemanyagpiaci szereplők a kifejezetten magas adótartalommal magyaráznák inkább a magasan alakuló hazai üzemanyagárakat, és hát ebben a tekintetben sem lehet azt kimondani, hogy teljesen igazuk lenne. Félig meddig igazuk van, ugyanis ugye a KSH adatai, ami ugye az Európai Bizottság információ mentén épül, ugye csak a három legfontosabb adófajtát veszi be a kalkulációiba, ugye a jövedéki adót, az áfát és a készletezési díjat, viszont nem szerepel itt LKR kötelezettség, illetve a kiskereskedelmi különadó sem, úgyhogy ezeket forintra lebontva a jelenlegi áraknál hozzáteszük, akkor az meg egy plusz, hát ilyen 25-26 forintos tétel hozzáadódik ugye a fogyasztói árhoz. Szóval, hogyha ezekkel a tételekkel még korrigálnánk az Európai Bizottság adatait, akkor már is látszana, hogy egyáltalán nem túl alacsony a magyar adótartalom a régiós kitekintésben sem, ahogy egyébként ugye erre kormányzati kommunikáció volt, ahogy te is említetted az elején, hogy ugye nagyon alacsony a magyar adótartalom, tehát hogy ez nem igaz. Viszont a másik oldalra sem lehet elmondani, hogy az adótartalom az meghatározná azt, hogy kifejezetten magas lesz miatta az üzemanyagár, ugyanis abszolút a középmezőnyben van a magyar adómértéke a benzinen és a dízelen. Szóval ez sem igazán magyarázná azt, hogy miért lenne kiugróan magas a hazai üzemanyagár.
El lehet ezt mondani, hogy most magas a magyar benzinár a régiós összevetésben vagy sem. Hogyha veszünk egy standard regionális átlagárat, akkor április 15-én 623 forintba került egy liter benzin. A régió, ez a régiós átlag Lengyelországtól Bulgáriáig. Magyarországon 640 forint. Ez átlag feletti. Tehát akkor drága, vagy nem drága, vagy ezt nem lehet megmondani.
Pont a kérdésedben is benne van a válasz gyakorlatilag, hogy ugye említetted, hogy Lengyelországtól Bulgáriáig. Most ugye az első és talán a legfontosabb kérdés, hogy mit veszünk régiós átlagnak, illetve mit számítunk be a környező országok lehetőségei közé. Ugyanis ugye a KSH adatai alapján, amit ugye, mint említettél, az Európai Bizottság oldaláról hoztak le, többek között ugye a Bulgáriát, Lengyelországot és Csehországot is említik. Ugye a magyar autósoknak alapvetően ez nem egy reális választási lehetőség. Ugye nyilvánvalóan nem fognak 360 kilométert utazni csak azért, hogy Bulgáriába eljuthassanak, és a nem tudom, 20 litert, 20-30 litert tankoljanak. Ez egyáltalán nem életszerű, akárcsak ugye a cseh vagy a lengyel piacra kimenni sem lenne egy valós opció a hazai autósok számára. Éppen ezért, hogyha a tényleg régiós kitekintést és valós összehasonlíthatósági alapot szeretnénk, akkor véletlenül inkább a fizikai határral rendelkező országokat, tehát ugye a szomszédos országokat lenne érdemes tekinteni. És ugye, hogyha ezt a peer groupot nézzük, ezt az összehasonlítást, akkor már egy jóval magasabb átlagár, tehát nem egy 623 forintos átlagár jön ki a benzin esetében, hanem 636 forint. És ugye ebben a tekintetben, ugye említetted, 640 forint most ugye a legaktuálisabb adatok alapján a benzin Magyarországon, itt ugye 4 forint eltérés van, az kevesebb, mint 1%. Szóval ebben a kitekintésben, illetve ebben az összehasonlításban egyáltalán nem mondható se magasnak, se alacsonynak az üzemanyagár. Fontos arra odafigyelni, hogy almát almával és körtét körtével hasonlítsunk össze. Nem feltétlenül indokolt egy bolgár rendkívül alacsony üzemanyagárat betenni ebbe az összehasonlításba.
Egy kérdés van, volt egy üzemanyagárstoppunk nem is olyan régen, az 480 forinton állt. Annak a tapasztalatait, annak a konklúzióját jelenleg látod-e úgy, hogy be lehet építeni a mostani döntésbe, vagy egyébként ezt egy teljesen más világ?
Hát ugye alapvetően azt tudni kell, hogy jóval magasabb árszinten vagyunk jelenleg, mint amikor a 480-at vezették be 2021 novemberében. Ugye akkor körülbelül valamivel 500 forint fölött állt a benzinnek és a dízelnek is a literenkénti ára, és egy ilyen 20 és 30 forint közötti, egész pontosan, ha jól emlékszem, 26 és 31 forintos csökkentés volt a benzin, és ugye a dízel esetében. Nyilvánvalóan most nem lehet arra számítani, hogy 480 forintra maximálják megint be az üzemanyagok árát, ugyanis ez egy óriási esés lenne. Véletlenül most is egy ilyen 10-20-30 forintos csökkenésre lehet legfeljebb számítani. Ugye erre alapvetően két megoldást is tudok így projektálni a jövőre nézve. Az egyik akár az lehet, hogy ugye a 2021-es példához hasonlóan az egy hónappal ezelőtti ár szintje környékén határozzák meg ezt az árstoppot. Ugye ebben az esetben is egy körülbelül 15-20 forintos csökkenés, egyszerű csökkenés lehetne az üzemanyagárakban. Vagy ami szerintem most még valószínűbb, illetve Nagy Mártonnak a friss kommunikáció is valamennyire ezt erősíti meg ezt a narratívát, hogy akár egyfajta ilyen dinamikus árképzés is kialakulhat az árstopp tekintetében, és nem egy adott szinten fixált árról lesz szó, hanem ugye minden héten a KSH közli az általuk átlagosnak vélt adatokat, amiben ugye, mint említettem, benne vannak a bolgár, a cseh és a lengyel árak is, és nem kizárt, hogy mondjuk ehhez a heti szinten változó átlagárhoz fogják hozzáigazítani a hazai üzemanyagárakat. Ebben az esetben ugyancsak egy ilyen 20-30 forint körüli egyszeri árcsökkenés lenne realizálva ugye magyar benzinkutakon. Ugye ez alapvetően azért is jobban hangzik talán, mert ugye ad egyfajta rugalmasságot a rendszerhez, és konkrétan ugye az olajárak alakulására reagálva fog alakulni a magyar benzin és a dízelnek a jegyzése is valamennyire, illetve ezzel ugye nyilvánvalóan az üzemanyag turizmust is el lehet kerülni, mert nem lesz látványosan alacsonyabb a magyar benzin és a dízel ár, mint a szomszéd országokban.
Most Kristóf volt a vendégünk, a Portfolio energiapiaci elemzője. Köszönjük szépen.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Ez volt már a Cseh Kriszta, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Cseh Kriszt podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Szabó M. István, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral szerdán jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.